Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
Bala Ákos van itt velünk, a Bala ingatlan tulajdonosa. Jó reggelt!
Szia!
Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Úgy tettük fel a kérdést, hogy ki tud még itt lakást venni a mai árakon, amely úgy folytatódhat, hogy hát egyszerűen egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, akkor mitől folytatódhatna az áremelkedés a lakáspiacon, amit még mindig sokan várnak, és végül is nyilván tudjuk, hogy az új lakáspiacon az alapanyagárak, építőanyagárak indokolják, és nyilván a kivitelezési költségek, meg a szakemberi hiány eleve fölfelé mutat, de kereslet hiányában ez meddig mehet? Úgyhogy ez lenne az alapkérdésünk feléd.
Ez egy elég összetett kérdés volt, vagy hogyha ez a válasz is volt, akkor nem sokat hagytál nekem, de viccet félretéve.
Akkor köszönjük, hogy hívhattunk, szép napot!
De ugye ezek mind azok, amik itt most körülöttünk zajlanak, tehát most már azért nem csak arról beszélünk, hogy van egy, mit tudom én, egy állami támogatás, meg egy kedvező hitel, ugye ez éveként keresztül ugye erről sokat beszéltünk, és ez hat a piacra, most már ugye még több hatást értékelünk a piacon, ugye pont ezek ugye a költségek emelkedése, ami egyébként nem csak az új lakáspiacon van jelen, hanem ne felejtsük el azt, hogy ha szeretnénk felújítani egy fürdőszobát, akkor ez ott is rögtön elbever minket, amikor ugye megnézzük az építőanyag árakat, meg ugye kérünk egy árajánlatot a kivitelezőtől. Tehát valójában ugye most ugye lehetne azt mondani, hogy ha valakinek van egy használt panel lakása, akkor ő rá nem hat semmilyen módon ez az új építési ingatlan boom, de nehogy nem, hiszen az ő burkolója ugyanúgy beépíti az áraiba azt, hogy egyébként mi történik az új építési ingatlanoknak a piacán, vagy ugye mondjuk az ő burkolója azt teszi mérlegre, hogy elmehetne egy 200 lakásos társasházat burkolni, és 200 fürdőszobát megcsinálna vidáman egy év alatt, vagy el kell, hogy jöjjön 200 egyedi lakást felújítani és megcsinálni, és egyebek is, ez valahol ugye az árakban is ugye vissza fog köszönni, vagy vissza is köszön. Tehát ez ma az egyik legsúlyosabb hatás a piacon, de visszatérve az árakra, emelkedhetett tovább, igen, emelkedhet, csak ugye azon az árszinten, ami tovább megy, vagy tovább emelkedik, még kevesebb tranzakció fog történni. Ugye ezek egyértelmű összefüggések, tehát mindenre van lehetőség, csak mindennek van következménye is. Az árak nem úgy mennek föl, hogy ugyanannyian vásárolnak, mint amennyien korábban vásároltak, csak szomorúban teszik ezt, hanem az azt jelenti, hogy nagyon sokan már ezeken az árakon nem tudnak vásárolni, és ennek köszönhető az, hogy egyébként évről évre csökken a tranzakciószám, tehát a tranzakciószám és az ár egy elég erős összefüggésben van egymással.
Hát ez összességében azért nem jó hír.
Ez nem jó hír, tehát ugye amennyiben ugye a cél bármilyen szinten a kormányzat részéről az volt, hogy nagy számú tranzakció jöjjön létre, akkor ez nem feltétlenül valósul meg, abban a szempontból, hogy bizony, ahogyan az árak fölfelé mennek, sokan már lemaradnak a vásárlásról. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nem csak a kereslet fogy el, vagy a kereslet csökken, hanem a kínálat is, amire ugye ugyancsak van egy nagyon ízterű magyarázat, hiszen az emberek akkor adják el a lakásukat, hogyha tudják, hogy hova mennek ebből, hogy a Magyarországon jelentően az embereknek egy lakása van, van akinek ennyi szinten, és vannak nagyon tűk körben, akik megengedhetik maguknak azt, hogy egynél több lakások legyen, de az átlag embernek normális esetben egy lakása van, és sok esetben az is ugye hitellel terhelt, és ebből csak akkor tud kilépni, hogyha ugye van egy másik lakás, ahova mehet. De hogyha azt veszi észre, hogy az a másik lakás nagyon drága, nem éri meg neki ez a váltás, mennek föl az árak, bizonytalanságot érzel, akkor nem meri áruba bocsátani a saját lakását, tehát ezáltal a kínálati oldal is csökken, szenved. Az egy következő dolog, hogyha jobban megnézzük a kínálatot, akkor azt veszük észre, hogy még csak minőségi kínálatot sem nagyon látunk sok esetben. Tehát egy ilyen nagyon furcsa szituáció van, ahol azért magas áron történnek tranzakciók, de vonulnak szépen lassan vissza az eladók, kevesebb tranzakció történik, de közben van egy jó hangulat, hiszen ugye a több gyermekesek, gyermekeszállalók meg ugye kapnak kedvezményeket, az elmúlt hónapig nagyjából általánosan el lehetett mondani, hogy egy kedvező kamatkörnyezet volt, tehát voltak jó hírek is, voltak rossz hírek is, voltak tranzakciók, de sok minden változott, és ebben kell ugye azért ma okos döntéseket hozni annak, aki elad vagy vesz, és ugye az előbb mondtam, hogy általában az emberek eladnak és vesznek, tehát ebből a szempontból mindent figyelembe kell, hogy vegyen, hogy lehet, hogy jól jár az egyik oldalon, de nem biztos, hogy jól jár a másik oldalon.
Uh-huh, tehát akkor valószínűleg az árak tovább emelkedhetnek, de még kevesebb tranzakcióval a következő időszakban, akkor ez a
várakozásod. Ha tovább emelkednek az árak, akkor az még kevesebb tranzakció.
Ha tovább emelkednek.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azért tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban már azért volt egy-két hír arról, hogy mérséklődnek az építési költségek, hogy ráadásul ez hiteles forrásból jön, nem bántva senki, de én azért nagyjából az ívost tekintem ebből a szempontból hitelesnek, tehát az, hogy valami középterep tulajdonosan mint kommunikál, vagy valamelyik egyébként ingatlan közvetítő cégnek az elemzője, aki még a saját fürdőszobáját sem újította fel az elmúlt években, véleményezi az építőiparnak a helyzetét, számomra nem olyan hiteles, mint amikor az ívost ad ki mondjuk egy nyilatkozatot, és az ívost már szerencsére arról beszél, hogy bizonyos anyagok esetében akár 15%-os árcsökkenés van. Ez egy jó jel, és talán végre abba az irányba hat, hogy nem fölfelé mennek az árak, hanem megállnak. Ezek mellett ugye észre kell, hogy vegyük, hogy egy nagyon komoly infláció van körülöttünk, nem csak országosan ugye, hanem akár világszinten, és ugye ez egy jelentős probléma lehet. Ha az infláció jobban halad előre, mint az ingatlan áraknak a növekedése, valamilyen szinten nem is kismértékben ez csökkenést jelent az ingatlan piac szempontjából. Ha a bérek is szépen lassan emelkednek, tartják a vásárlóerejüket, vagy abszolút értékben nőnek, akkor ez azt jelentheti, hogy viszont talán meg tud fordulni ez a trend, és ha befagynak az árak, vagy nem emelkednek jelentősen tovább, de az embereknek több pénz lesz a zsebében, akkor tud megvalósulni az a törekvés, hogy több ember tudjon ingatlant vásárolni.
Aha, tehát a lényegében a reálbér emelkedést érdemes leginkább figyelni, mert ez határozza meg. Nem kis
én
azt mondom,
hogy igen, én úgy értelmezem a mai gazdasági folyamatokat, hogy a kormányzat és a gazdaságpolitika célja ugye a fogyasztás, a vásárlás egyáltalán csak megtartása, tehát ma nem arról beszélünk, hogy pont itt a COVID-4. Hulláma előtt kellene még csak óriási magaslatokba elmenni a fogyasztás, de azt mondom, hogyha nem esik vissza, nem lesznek zárások, ezáltal ugye a szolgáltatóknál keletkezik pénz, tudnak ugye munkáltatóknak, munkavállalóknak bért fizetni, ezt el tudják költeni, akkor be tud indulni egy olyan fogyasztás, ami egyébként az ingatlan piacra is jó hatással van. Ha ez nem történik meg, akkor az ingatlan piac viszont szenvedni fog, mert egyébként azt vegyük észre, hogy a befektetőknek sem kellemes ez a környezet, tehát az ilyen típusú bizonytalanságoknál az ingatlan piacon egyébként jelentős befolyás gyakorló befektetők visszahúzódnak, és ugye, hogyha nincsen a befektető, és az átlagembernek a zsebe is viszonylag üres, akkor nem nagyon lesz senki, aki vásárol az ingatlan piacon. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a gazdaság jól működjön, és az emberek akarjanak vásárolni. Ha az emberek nem tudnak vásárolni, de legalább bérelni tudnak, mert van munkájuk és van jövedelmük, akkor viszont a befektetők is aktívabbak lesznek, hiszen a befektető nem értéknövekményre spekulál az esetek többségében, hanem hasznosítani akarja ezt az ingatlan. Tehát, hogyha van egy jól működő gazdaság, az az ingatlan piacnak akár bérleti, akár eladási oldalon jót tud tenni.
Na már most a befektetőkről azt is halljuk, hogy ők emelkedő inflációs környezetben még inkább az ingatlan piacot részesítik előnyben, vagy akkor ez nem egy egyértelmű összefüggés?
Ebben van logika egyébként, amennyiben ugye ez nem egy öncélú piászik, mondjuk valamelyik piaci szereplőtől, aki maga az akarja édesgetni ugye a befektetőket, akkor egyébként, ha ez egy komoly elemzésnek az alapja, akkor ez egy jó tézis alapvetően, de megint csak ugye a közgazdaságtan könyvek első 10 oldalának a mottóival, vagy a törvényszerűségeivel leírhatjuk, hogy a piacnak ezt a jelenségét is. Tehát valóban az ingatlan piac egy viszonylag könnyű befektetési forma, könnyen emészthető, könnyen átlátható, tradicionálisan kedvelt a befektetők számára, és hogyha növekszik az infláció, akkor ugye az ingatlan piacot részesítik előnybe. De ehhez ugye kell, mint az előbb elmondtam, egy bérleti oldal is, és ugye azért a bérleti díjak is bizony egy válság szituáció után vannak, hiszen ugye a COVID-ban, vagy a COVID időszakában estek a bérleti díjak, van, ahol jobban, tehát a belvárosi helyszíneken ugye, ahol a rövid távú bérbeadás jelen volt, lényegesen estek, ott azért a befektetők még nem optimisták, oda nem feltétlenül térnek vissza. A külvárosokban, ahol az átlagember átlag lakásai voltak, és bérből fizetésből fizették a lakbért és a rezsit, ott azt gondolom, hogy még egy kisebb volt az esély, és előbb fognak visszatérni a befektetők. Tehát az, hogy befektetői jelenlét, az nem egyformán igaz az országra, azon belül nem az ország részekre, de Budapesten belül még a területekre sem.
Oké, ha már területi leosztás, vagy eloszlás, vannak olyan szegmensek, illetve területek, amelyek vonzóbbak lehetnek, ahol még felül teljesítetnek, nagyobb hozampotenciállal bírnak, nagyobb lehet a záremelkedés. Ugye a nyaralókról beszéltünk sokat, ott ez egy kimagasló volt, de hát ezt nagyjából tudjuk, hogy a home office mánia, kiszabadulás lehetőség otthon nyaralásról, dolgozásra által.
Elkülönülten pihenni, és aki nem akar úgy nyaralni, hogy tömegben, igen. Tehát sok összetevős hatások.
Állt a háttérben, első kérdés, hogy akkor ez kifulladt-e, ha nem, akkor ez mi a helyzet, máshol mi a helyzet?
Valószínűleg nagyban kifulladt, hiszen azt gondolom, hogy nem nagyon van ma olyan munkavállaló, aki 2021. szeptemberében megy be a munkahelyére, és most közli vele a főnöke, hogy van itt ez az új trend, ez a home office dolog, és akkor erről beszélnem kellene. Tehát alapvetően ugye ez már egy lefutott történet, amelyik fényé bevezették, ott bevezették, ott ma az a kérdés, hogy marad vagy nem marad hosszú távon, vagy részben marad, de nem gondolom azt, hogy ma van olyan cég, aki ebben az irányban menne, vagy olyan munkavállaló, aki ugye ma jönni meg ennek a lehetőségeit. Tehát ezáltal nem látok új helyzet, vagy nem látok további növekményt, ami ezt vinné. Tehát ami ebben a volt, az már lereagálódott, ugye nagyjából egy másfél év volt erre, ennyi idő alatt ez mindenki az élethelyzetében lereagálta, hogy idékre költözik, vagy egy nyaraló vezetnek költözik. Tehát azt mondom, hogy ott az az áremelkedés, ami lezajlott, az megtörtént, nem feltétlenül fog visszaesni, hiszen ezek az emberek ott cserélődni fognak, mozogni fognak, nincs ok arra, hogy biztosan, de én nem látom azt, hogy ezek az újonnan felkapott, vagy korábban is népszerű, de még magasabbra emelkedő átszínvonalú kerületek, vagy területek tovább fejlődjenek. Nem látom azt sem, hogy eddig fekete foltnak tekinthető területek, majd pont most válnak kedvelté, hiszen erre nagyon ok nincsen igazából. Itt alapvetően, hogy a Budapest-Pest megyének van egy természetes mozgása, amihez nem kell home office, meg nem kell az égvilágon semmi, hanem van egy olyan kibeköltözés, ami folyamatosan mozgatja ezeket a területeket. Itt ugye a külön elkülönül ugye azért a belvárosnak a területe, aminek ugye van egy turisztikai érintettsége, ennek ugye a piaci mozgásait, tehát nagyban befolyásolja, hogy a turizmus hogyan fog alakulni a következő években, tehát itt alapvetően ezzel van egy az egyben összefüggésben. Ezen kívül viszont én homogénnek tekintem a külvárosokat, illetve a Pest megyei agglomerációt, úgy homogénnek, hogy azért, hogy az árakban különböznek, de valójában nem rosszabb az általános piaci hangulat mondjuk Észak-Pesten, mint Dél-Pesten.
Uh-huh. Oké. Okay. Tehát most nincs olyan külön terület, amit kiemelheti, hogy nagyon eltérő és vonzó lenne ezek szerint?
Alapvetően nem. Én azt gondolom egyébként, hogy amit még ugye figyelembe kell, hogy legyen valaki, hogyha a saját befektetéseit tervezi, hiszen itt most ugye ez a műsor azért ugye a hallgatókról szól, úgy gondolom, hogy ugye most mindenki valamilyen információ morzsával gazdagabban térjen meg, vagy kezdjen bele a napjának, folytassa a napjában. Én azt gondolom, hogy azért, hogyha valaki egy lakást akar venni befektetésnek, vagy kettőt, tehát nem egy teljes házköltözés, nem milliárdokat akar elkölteni, akkor ugye nem feltétlenül az a racionális megoldás, hogy ő most a város másik végén vásárol egy ingatlant, mert jobban hiszott majd az ingatlan piac áremelkedésében. Tehát fontosabb talán az, hogy inkább ismerjük azt a lakókörnyezetet, tudjuk üzemeltetni azt az ingatlant, hiszen nekünk oda kell járni, ellenőrizni kell a lakás állapotát, be kell tenni a bérleti díjat, ellenőrizni kell a közmű órákat. Egyáltalán jobb érzésünk van egy lakóterületre, mert hiszünk benne, ott nőttük fel, tehát komfortosabbak vagyunk ebben. Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb szempont, hogy legyen ez egy hatékonyan, könnyen üzemeltethető dolog, ne kelljen a világ másik végére elmenni azért, hogy egyébként 1000 forintot többet.
Vagy megbízni valakit, aki meg elviszi azt a többletpénzt, ami miatt oda telepítettük a befektetésünket.
Meg kellene nézni. Én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen portfólió menedzsment döntéshozásra nagyjából akkor kerülhet sor, hogyha nem egy-kettő lakás van ilyen befektetés szempontból valakinél vásárlás alatt, hanem mondjuk egy 51-100-as csomag. Azokat azt gondolom, hogy viszont meg teljesen máshogyan kezelik ugye ezeket az ügyeiket. Tehát az, aki egy lakást szeretne mondjuk azért megvásárolni, hogy a nyugdíjas éveinél a nyugdíjat mondjuk kiegészítse vele, ez egy tipikus vásárlói döntés például, hogy van pénzem a bankszámlámon, de inkább egy lakásba fektetem, és akkor majd jövedelem, vagy nyugdíj, vagy bármi kiegészítésre ez jó lesz. Ott viszont fontos az, hogy inkább ez az ingatlan mondjuk 3 után belül legyen. Aha. És teljesen mindegy, hogy két kerülettel odébb meg nagyobb ugrásra számítunk, mert lesz mondjuk egy plázaépítés, vagy elmegyek te majd oda valaha a sokadik számú metró, az vagy megtörténik, vagy nem. Egy biztos a 3 utcával közelebb levő ingatlan, pedig okay. Ebben fog tudni üzemeltetni.
Még egy fontos kérdés lenne, meg is ígértük a hallgatóknak, mert elég végóta beszélgetünk, és többször is szóba került, és köztudott rólad, hogy nagyon támogatnál egy bérlakás programot, egy normálisan működő szociális bérlakás programot is. Most valami elindult, beszéltünk róla, az első szociális lakásügynökség indul, hát állami támogatással végül is, de egyházi szervezetek üzemeltetik majd ezt a céget, amely létrehozta, és a nemzeti eszközkezelőből maradó lakások alapján mit szólsz ehhez? Ez valami kezdete lehet, egyáltalán hogyan értékeled?
Én ezt nem értékelem pozitívnak, lehet, hogy nem lesz népszerű sokak által, de azt gondolom, hogy a piacot meg kellene próbálni önszabályozónak, önműködőnek tekinteni, vagy azzá tenni, és igazából az államnak szerintem itt a jogi korlátokat kellene a leginkább ugye lefektetnie, vagy betartatnia mondjuk ugye a törvényi előírásokat, hogy egyáltalán csak az, hogyha valaki bérbe ad valakinek valamit, akkor biztos legyen benne, hogy a jövedelmet ebből megkapja, a bérleti díjat beszedi, nem hagyják ott károkkal, vagy nem fizetett bérleti díjakkal, vagy lelakott lakással. Tehát azt mondja, a legfontosabb az lenne, hogy ez megvalósuljon. Tehát mondjuk az a fajta tálóige, amit ugye Budapesten gyakori, hogy 100.000 forintért úgy se perelsz be, úgy sem érsz el a bíróságra, ez ne hangozhasson el. Tehát ez lenne szerintem a legfontosabb dolog, ahhoz, hogy a jog úgy működjön, hogy valóban az emberek megkapják azt, amire számítanak mondjuk egy bérleti szerződés oldaláról, és ez igaz az bérlőre is, tehát a bérlőt se lehessen mondjuk csak azért kitenni 3 hónap bérleti időszak után, mert az eladó éppen válik, vagy elköltözik, vagy hazajött a barátja Londonból, és inkább neki adja bérbe, mert ezek ilyen tipikus helyzetek, amik ugye előfordultak az elmúlt években. Tehát, hogyha ezt a jogbiztonságot az állam meg tudja teremteni, pénzügyi jogbiztonságot, mind a két oldal számára.
Tehát ezzel kellene kezdeni.
Ezzel kéne kezdeni, hogy az ilyen jellegű bizonytalanságot a piac már nem árazza bele, tehát nem árazza bele mondjuk a bérbeadó azt, hogy úgyse kapom meg a pénzemet, ha a bérbevevő nem árazza bele azt, hogy úgyse kapom vissza a kauciót majd a bérleti időszak végén, tehát az ilyen felesleges dolgokat nem árazott bele a bérleti díjba, akkor úgy gondolom, hogy már kedvezőbbek lesznek a bérleti díjak, és nem mentességes beavatkozásról beszélünk, csak arról, hogy egyáltalán helyre rakjuk azokat a dolgokat, amik járnak. Én ezen túl nem gondolom azt, hogy egyébként egyházi vagy bármilyen egyéb hozzá nem értő szereplőkre bíznám ezt az egészet, mert lássuk be, egy egyház nem azzal foglalkozik, hogy ingatlanokat üzemeltet. Most ugye ha csak nem a templomok világítása és takarításán túl beszélünk erről az egészről, igen, mert valóban nagy ingatlan portfólióval rendelkeznek, hiszen ugye úgymond jelenlétük van még a legkisebb városokban is, de ez nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk bérlakásokat üzemeltetni.
Hát szociális oldalról ők benne vannak a dologban, csak hát, hogy az ingatlanos oldalról.
Én azt mondom, hogy ha szociális oldalról szeretnénk valamit adni, akkor azt kell kinyilvánítani, hogy egy 100% bérleti díjban mondjuk 30%-ot áll valaki, állam, egyház, bárki, akkor oda kell adni azt a pénzt.
De attól valamilyen körnek. 100%,
igen. Pontosan, és nem akárkinek, ezek igen. Lehetnek a rászorulók, lehetnek a hátrányos helyzetűek, lehetnek az átmeneti. Ugye ebből a szempontból azt gondolom, hogy azt is meg kellene határozni, hogy ez egy végleges megoldás, tehát valakinek azt mondjuk, hogy 30 évig fizetjük alapbéret 30%-át, vagy azt mondjuk, hogy krízis helyzetben vagy, és fizetem a 70%-át, vagy a 90%-át, de 2 éven belül talpra kell, hogy álljál. Ezek teljesen más szituációk. Teljesen más szituáció az, hogy egy fiatalnak adok 2 évre egy bérlakást, egy szociális ágazatban dolgozónak adok, mert ő rendőr, mert ő orvos, és fontos nekünk az ő munkája. Ezek lehetnek olyan szintek, amiért ad valaki, jelentem mondom állam egy bárki, ad 10-20-30-40-50-60-70% kedvezmény, de ez nem lehet egységes, mert akkor ugyanoda jutunk, ami egyébként ugye egy felszámolásra került önkormányzati bérlakás rendszer volt pár 10 évvel ezelőttről, ami korrupcióval volt teli.
Ráadásul jól lehetne differenciálni a különböző.
Tehát jogbiztonságot először megteremteni, és utána piaci alapon működhetne a bérlakás rendszer szociális támogatással.
És azt gondolom, hogy itt viszont akkor be tudna szállni a munkáltató is, tehát hogyha most a 100% bérleti díjat elkezdem szeletelni, bőven működhetne az, hogy a munkáltatónak adunk egy kedvezményes juttatásként adható 30%-ot szeletet, hogy kifizetheti mondjuk a munkavállalójáért a 30%-ot, és még különféle kedvezmény szinten kell pár 10%-ot hozzáadni ehhez. Én attól mindenféleképpen viszont óvnék attól bárkit is, hogy az átlag embernek ingyen adjon bármit is, ugye az ingyen adott dolgoknak átlag a megbecsülése nagyon alacsony. És itt azért ugye arról beszélünk, hogy most milyen jó lenne egy 100.000 bérleti díjú lakást 30.000 forintért megkapni. 30.000 forintnál nagyobb kárt lehet tenni egy nap alatt abban a lakásban, tehát azért ezt vegyük figyelembe, hogy ezeknek a lakásoknak, hogyha tönkreteszik őket, akkor a felújítási költsége 5-6 millió forintot jelent. Tehát értékaránytalanság van, és ezért mondom, hogy az ingyen van a nagyon olcsóbb mellett, azért ott van az, hogy egy óriási értéket adunk az emberek kezébe.
Világos. Oké.
És ugye ezt sem lehet szociális alapon kezelni, ez bizony számok nyelvén, jogi nyelven kell, hogy kezeljük, mert különben ebből szerintem értékvesztés
baj. Világos.
De nem szeretnék szívtelen lenni, remélem, hogy senki nem gondolja azt. Nagyon szeretném támogatni azokat, akik erre rászorulnak, csak azt támogatásnak kell nevezni, és oda kell adni annak, akinek jár. Uh-huh. Akinek nem jár, annak nem szabadna hagyni, hogy szociázzon.
Ne félj, Ákos, ez annyira racionálisan hangzik, hogy ebből biztos nem lesz semmi.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Szép napot a továbbiakban. Szia, szia.
Bala
Ákossal, a Bala ingatlan tulajdonosával váltottunk pár szót.
Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.